A tanítványságról beszélgetünk, beszélünk, testvéreim is általában erről próbálnak itt gondolatokat veletek megosztani az elmúlt, most már második éve. Ennek ugye az ad aktualitást különösen, mert minthogyha a szent és katolikus egyházunk kicsit elveszítette volna Jézust az elmúlt 500 évben, mint annó József és Mária Jeruzsálemből hazafele. Csak mi nem rohanunk vissza fejvesztve, hogy megtaláljuk azt, akit elveszítettünk. Sokkal jobban ragaszkodunk a szent hagyományhoz, a törvényekhez, szertartásokhoz, mint Isten evangéliumához, ami baromi egyszerű. Én magam legalább minden alkalom elmondtam, ez a János 3.16. Azért sem mondom el, hogy mi ez, aki nem tudja, nézzen utána. Isten irgalmas azonban minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, és mindig támaszt olyan tanítványokat, akik mégiscsak visszaszaladnak Jézushoz. Múltkor egy szívtelen korról a 17. századról meséltem nektek, ahol Alakok Margit a Jézus szívével barátkozott, ahol Jézus az ő szent szívét mutatta meg neki a maga isteni valójában. Ugye Margitnak az alakja az már úgy erősen kopófélben van, de a szent szív tisztelete az erős, különösen az Emmanuel révén, az Emmanuel közösség révén. Ma egy irgalmatlan korról akarok nektek beszélni, illetve annak egy szent emberéről, a 20. századról. Mellesleg ebben az irgalmatlan korba adta Isten a másik hatalmas nagy profétáját, a Faustina nővért, akinek a naplója és az Alakok Margit naplója megdöbbentő szövegösszefüggések, szöveghasonlóságokat mutat 300 év távlatából. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké. Miért beszélne másképpen az 1600-as évek, mint 1900-asokban? Nagyon érdemes elolvasni. Megrendítő, komolyan mondom. Ebben a korban élt a mi közösségünk alapítója, a francia Pierre Gursa. Isten alázatos szolgája volt. Ugye erről is két szót érdemes beszélni. Az alázat azt jelenti, hogy valakinek a felsőbbrendűségét abszolút elismerem. Ez távol van, ettől távol van az alázatoskodás, az alázatosság mutatása, a képmutatás, meg egyéb izék. A mi alázatunk abból fakad, hogy mi elismerjük azt, hogy Isten az egyetlen. Ez a Shema Israel Adonai Elohenu, Hald Izrael, a mi Urunk, az egyetlen Isten. Az egy, nincs más Isten, csak a miénké. Az alázat egyenes folyamánya az engedelmesség. Ha akkora Úr fölöttem az Isten, akkor engedelmes vagyok, bármi is lesz. Pierre azért került össze 300 év távlatából Margittal, mert igazából az engedelmesség pont olyan észvesztően egyforma. Pierre Francia. A francia egyház történetnek legnagyobb katasztrófáján az 1789-es nagy forradalmon már túl van. Sok rettenetes és borzasztó veszteség mellett a szent maradék kezdett megerősödni, volt rá 100-valahány évük. Nem volt mentes a kor a 20. század szekularizációjától, tehát a magyar egyház mai állapotához képest ők már egy csomó kemény próbán túlléve megerősödtek, és Isten egy-két óriással áldotta meg őket. Majd róluk is mesélek egy-két szót. Egyszer egy nagyon kedves pogány haverom azt mondta, hogy míg a magyar főpapi generációból ki nem hal mindenki, tanult oroszul, megette a rosszabb az egészet, de ő pogány volt, és nem láthatta, hogy azért itt szentek is vannak közöttünk. A 22 év eltelt különben is. Pierre születésének 100. évfordulóját ünnepeljük jövőre, tehát 1914-ben született. Egy elég zűrös családban született, egy nagyon szorgalmas anyuka és nagymama, és egy tücsök természetű újságíró karikatúrista apuka. Frigyéből apuka legyártott még egy gyereket anyukának, mert a Pierre-nek volt egy öccse, és úgy hagyhatta őket, mint Szent Pál az oláhokat. Pierre öregkorában találta meg az öreget 50 évvel később. Pierre még egy másik csapás is érte. Egy nagy szívű ember volt egyébként, egy érzékeny lelkű, nagy szívű ember. Nagyon korán elveszítette hőn szeretett öccsét, 11 hónap volt közöttük praktikusan, majd mintha ikrek lettek volna. Tehát Isten jól ellátta a szívét jó kis sebekkel, szép kísérlésekkel állt neki a világnak. Gyerekkor és korai ifjúsága szinte eseménytelen volt, nem igazából rossz iskolákba járt, derék böcsöltes, kicsikét handicappes vasárnapi katolikus kölyök volt. Én abból a könyvből okosodtam ki, amit annak idén a Pierre halála után 4 évvel az egyik tettestársa, Hervé Marie Katta és egy másik jogász írt. Ez egy nagyon rosszul szerkesztett, igazából baráti visszaemlékezéseknek a halmaza. Ebből bármiféle értelmes összefoglalót a lehetetlenség határ összeszedni. Tehát igazából én most egy ilyen kaleidoszkópot próbálok nektek fölvillantani, mert múlt héten döbbentem rá, hogy ha én most ezt elkezdeném szívem szerint elétek tárni, akkor mondjuk hát talán 10-re befejezném, és akkor úgy azt mondanám, hogy úgy pengettem húrokat. Tehát ez nonsens, ugye ez világosan látszik. Tehát egy ilyen színes kaleidoszkópot próbálok elétek fölvillantani Pierre életéből, ugye, hát ami főleg érdekel minket, hogy mi köze van Pierre-nek az Emmanuelhez, Emmanuelnek Pierrehez, az Emmanuelnek a Jézus Szent Szívéhez, és így tovább. Tehát a tanítvánságnak a megvalósulása hogy is néz ki a 20. században? Tehát egy nagyon derék vasárnapi katolikus kölyök volt, 19 éves korában súlyosan megbetegedett, erős, súlyos TBC-t kapott, egész életét végig kísérte, nota benne Isten irgalmából vagy 77 évet él, tehát azért nem volt ez egy ilyen furcsa dolog volt, kifejezettem. Isten humora éppen akkor tért meg. Súlyosan megbetegedett, bekerült a kórházba, egy szanatórium, és egy nagyon-nagyon derék, böcsületes papi személy rávezette őt Isten szeretetére. Nem tudunk igazából a megtéréséről sok mindent, csak amit ő utólag később nagyon szemérmesen mesélt. Annyit mondott, hogy amikor a megtérése megtörtént, akkor utána nagyon mély lelki emberré vált, egyszerre rátépett az imának a szükségessége, tehát rengeteget imádkozott, és megkapta a szentségimádás és a Jézus szívének, szeretetének az ajándékát. Ez azért különösebben érdekes, mert aki itt volt múlt héten, múlt hónapban, az emlékezhet rá, hogy én mondtam, hogy a Jézus szívének a tisztelete, ennek a megfelelő imádata baromi nehéz, mert főleg ebben a korban azért mindig az a véres, ketyegő izé, ami nem a mi bizniszünk, hanem a Marik Jóska és bandájának az izé. Tehát nagyon nehéz elvonatkoztatni az igazi isteni szívhez. Pierre az első pillanattól megkapta ennek a szívnek a szeretetét. Ez igazából az adorációnak a gyökere, amit aztán később mi a okos tojás Emmanuel, csak adorációnak, ugye, Isten imádatának hívunk. Pierre rögtön 20 éves korában úgy érezte, hogy ezt nem tudja magának megtartani, tehát ezt tovább kell adnia, az evangelizáció csírá is megjelentek. Ugye ez most a 14 meg 30-as éveknek a derekán vagyunk, hát akkor azért az, hogy egy civil ne kell evangelizálni, ez olyan volt, mint a fehér holló itt Budapest légterébe. Egy furcsa irodalmi és egyéb ilyen humán tárgyak felé érdeklődő kölyök volt. A humán érdeklődését kamatoztatva 2 folyóirat szerkesztésébe, terjesztésébe is részt vett. Egyik, ami minket jobban érdekel, egy filmművészeti újság, pedig a másik pedig egy hit és a tudomány összeegyeztetésével foglalkozó újság. Egyik sem volt különösebben fontos. De az, ami fontos volt, hogy 20-as évei elején már azzal foglalkozott, hogy csinált egy kis könyvesboltot, ahol fiatalokat, ilyen félcsöveseket, csavargókat összegyűjtött, és beszélgetett velük Isten csodáiról, Isten dolgairól, Istenről. Egy icipici csoportot hozott létre, egy 6-10 fős csoportot, szintén a 30-as évek derekáról beszélünk, ahol Isten igéjét olvasták és magyarázták, 6-10 fő volt az egész csoport, tehát nem volt egy világra szóló valami, de lobogott benne az, hogy valamit tenni kell ezért az egyházért, az evangéliumért. Belépett a Mária Légióba, nincs sok jelentősége, ő volt az első férfi tag, ez az egyetlen jelentősége, egy kicsit militáns csapat volt, úgyhogy ez a kicsit TBC és kicsit rozog a testi állapotú fiúnak, ez sok volt, úgyhogy viszonylag gyorsan elpattant tőlük. Részt vett egy utcai evangelizáción. Ennek a folyamánya az, hogy a francia Emmanuel imádja az utcai evangelizációt. Szerintem a hatásfoka nulla, de én bizonyára csak azért, mert nem jártam Párizsba, csak a keleti pályadvarnál, és ottan tragikus dolgok történnek, de most nem erről van szó. 41-ben mindössze 27 volt, amikor árván maradt, a mamája is meghalt. Háború többé-kevésbé nyom nélkül elmúlott fölötte, kivéve egyszer, amikor már a háború vége felé egy náci tisztet elküldött a dörömbölős Wehrmachtba, és hát ott a nácik nem sokat vacakoltak, lelőttek mindenkit, akit értek és mozogott, és őt egyértelműen Szűzmárek közbenjárása mentette meg. Tehát egyszerűen eltüntette a német szeme elől. Pierre erősen Mária tisztelő volt, az Emmanuel Jézus szent szíve és Mária tiszteletben él. Tehát nem véletlen az, hogy minden ilyen dicsőítési blokk végén szívből elmondunk egy üdvözlégy Máriát. Miután egy ilyen irodalmi érdeklődésű, az egyházban gyakran mozgó kölyök volt, a háború alatt is találkozott emberekkel, papokkal, akik számunkra indiferensek, nem ismerjük a francia egyházat. Messze van, túl nagy, ugye 40 év kapcsolat kiesett. Egyetűzünk a Szüsár bíborossal, remélem jól ejtem a nevét, ha nem, hát Kisnyúl. Azzal találkozott, és ő 40-től volt Párizs érseke. Ugye Párizs elég nagy város, ott már akkor is a bíboros érseke legyen. A sárga irítség lepett a bíboros és a Pierre között, személyes barátság alakult ki, Istenkém, egyszerűen egy bíborossal személy. Na mindegy. 3 hetente találkoztak. A párizsi érseke, meg egy mezitlábas, koszos könyves bótos, 3 hetente összejöttek megbeszélni Isten dolgait, meg az egyház dolgait. Hát azért szerintem visszajön Jézus, ha velem ilyen megtört. Na mindegy. Tényleg, komolyan mondom, annyira megdöbbentett, 23-szor olvastam ezt a könyvet, nem, 83-szor olvastam ezt a könyvet, és mindig megrendített az, hogy a Párizs bíboros érseke, a háború után 1 millió dolga volt neki, már csak ez a tüdőfejű hiányzott neki. 3 hetente, fél napokra összejöttek azért, hogy megbeszéljék azt, hogy mit mond egy laikus az egyházról. Ő volt az, aki megerősítette Pierre-nek a hivatását. Pierre fogadalmas cölibátusban laikusként élt. Nem volt szerzetes, laikus cölibátusban élő ember volt. Ilyen nem nagyon tudom, hogy mostában van, amikor még nálunk is a népegyház uralkodott, annak rendje módja szerint volt. Én most meg nem mondom, nem néztem utána, hogy kik azok az emberek, de Magyarországon volt, abban egészen biztos vagyok. Az adoráció apostola. Ezt mondta neki Szüsár bíboros, hogy ez lesz belőle. Ő próbált valami kisközösséget, mármint a Pierre valami kisközösséget létrehozni, de hát ez akkor még úgy tűnik, hogy nem volt Isten szándéka szerint, de nem volt meg az ideje. Akkor itt úgy látszik. Párizs érseke 49-ben meghalt. Az utód az valami az Opus de is volt, és az annyira azért nem szerette neki kicsit túl derogált, hogy finoman fejezem ki magamat ezt a kapcsolat. Egészségi állapota gyenge volt, úgyhogy az anyai örökségét eladta, és beköltözött egy plébániának valami tragikusan lepra 3 szobájába, ahol aztán később ilyen csövesek és csavargók evangelizációját csinálta. Itt azért megjegyzem, hogy Pierre számomra teljesen érthetetlen, nem, Pierre számomra teljesen idegen életformát választott. Ez a cölibátusban élő laikus, ez azt jelenti, hogy olyan szegény lehet, mint Jézus volt. Nincs felesége, nincs gyereke, senkit nem kell eltartani. Igazi tanítvány volt. Olyan rémületes szegénységben élt, hogy az Emmanuelesek néha fülön fogva rángatták be egy shopba, hogy vegyenek egy cipőt, vagy ez zoknak kilógott a lába a cipőjéből 70-es éveinek az elején. Már 70 éves vénember volt. Tehát tényleg egy elképesztő egy ember volt. Sokban hasonlít akár a Szent Ferenc és a Néri Szent Fülöknek egy ilyen hibridjére, franciásítva. Tényleg egy óriási, egy fazon. Nagyon sajnálom, hogy én már nem ismerhettem. Élete továbbra is érdekes véletlenek, ugye hát mi keresztények azért a véletleneket általában idézőjelbe szoktuk érteni. Tehát érdekes véletlenek között folyt az élete. A francia filmszínházi körökbe való mozgás során olyan körbe került, ahol a mozi katolikus központjának a vezetője lett, Igazából ma már teljesen érthetetlen dolgot csinált, 50-es években járunk, teljesen érthetetlen dolgot csinált, erkölcsi szempontból pontozta a filmeket, és ez nyilvánosságot kapott. Azért azt megnézném, hogy ki a rosszabbat érdekel, most megpontoznék egy-két ordinári filmet azért, hogy ez ki a francot érdekelne. De ez egy nagyon tuti dolog volt. Ilyen körükben mozgott egy rakás ismerőse, támadta a filmrendezők között, ismerte Márót, az írót, de hát minket ez annyira nem. Igen, jó viszonyban volt a Suenens bíborossal, a belga óriással, aztán Aaron Lustigerrel, akit Aaron Lustigéként szenteltek bíborossá, Párizs bíborossával, hitvalló zsidó katolikus bíborost. És a mostani párizsi bíborost is jól ismerte az André, hogy mondják, Ventroa? Jó? Tehát a 23-as Andrásnak hívják azt a derék fiatalembert. Ő akkor segédpüspök volt, és ő az egyik legfontosabb lökögetője az Emmanuel elismerésének. Azért ilyen ismerőséget azért lehet ám szerezni ott van Franciaországban. Ehhez képest azért ez a katolikus filmművészeti izé, ez nem volt egy teljesen piskóta, mert meghívták a Cannes-i, a Velence-i, és egyszer a Moszkvai Filmfesztiválra is. Cirka 60 körül a dolog elhalt. Ugye nem sokat kell magyarázni, azok győztek, akik az egyház káros befolyásától filtették a filmművészetet, és jól a lóvé legyőzte az erkölcsi megfontolásokat, ugye így jártunk. Szóval idejében, mint mondtam, ebbe a lepratelepbe, amit ő lakásként használt, csavargókat és csöveseket cipelt föl, de úgy, hogy nem is odavitte, megedette, megított, azt lezavart, ott is aludtak nála. Egyre erősebb volt a vágya a közösség iránt, és egyben a kompassziót is gyakorolt. Ezek által minden emberek voltak, akik az emberek, a többiek legfeljebb pöktek egyet, ő legalább meghallgatta őket. Adorációt megkapta, a kompassziót elkezdte. Ugye a közösség, a koinónia, az minden keresztény hívőnek a lételeme. Nem nagyon jött még össze. A karizmatikus eddig ő igazából főleg a katolikus hierarchia és a hagyományos katolikus népek között mozgott. A karizmatikus megújulással 1971-ben ismerkedett meg, és ugyanebben az évben ismerte meg az Emmanuel közösség másik alapítóját, csak ezt a két nevet fogom említeni, akiket nem ismertek, ez a Martin Laffitte-nak hívják ezt a leányzót. Ez a 20-as éve elején járó, ilyen hegyesorú, igazi franciás orvostanhallgató kislány volt. Érdekes egy páros lehetett, ez a jó 50-es, ilyen vékony, kicsit beteges ember, meg ez a 20-as évek elején járó fiatal lány, hogy imádkoznak, szentségimádás helyenek, és mindenféle lehetős lehetetlen alkalmat megragadtak, hogy közelebb kerülhessenek Istenhez. A karizmatikusokkal egy papismerősén keresztül kerültek közelebbi ismerettségbe, és igazából 72-re kerültek olyan közelségbe, hogy már azt lehet mondani, hogy érdekelt őket a karizmatikusság. A mi kis közösségünk a tavaly ünnepelte alapításnak 40. évfordulóját. Ez az az év, annak az eseménynek, a mozdulatnak az évforduló, amikor Pierre és egy kis 10-15 fős imacsoport egy Amerikából szabadult francia házaspár imájára megkapta a Szent Lelket. Hát azt én meg nem mondom nektek, valamikor tavaszra emlékszem, de teljesen mindent, tehát 1972-ben volt a dolog, összejöttek vagy 15-en, imádkoztak a Szentlélekért, na most azért ezek franciák voltak, ez nem a Toronto Blessing, tehát ott leszáll a Szentlélek, és dübörögve mindenki fekszik, nyugszik, leszállt a Szentlélek, ők is a rend lelkét szerették, tehát mind betöltekeztek vele, senki nem kezdett el üvölteni. Az olyan amerikás dolog. Én is voltam egyébként olyan dicsőítésen, hogy visítottunk, mint a szurdisznó. Ez nem az a pálya volt még 72-ben. Olyan jó sikerült az alkalom, hogy ettől kezdve úgy döntöttek, hogy minden héten ezt a napot megünneplik egy ima közösséggel. Ez csütörtök volt. Azért van jelentősége, mert 72 óta az Emmanuelbe, tehát Magyarországon is, csütörtökönként vannak a házi csoportjaink. Azóta is, 40 év, 41 éve most már. Innen azt mondja, fölgyorsultak az események, amikor a Szentlélek betöltött őket, lán, de érdekes. Szentlélek betölt valakit, fölgyorsulnak az események. A szájról szájra járó hírek alapján egyre több ember jelent meg, mindegyikben azzal vágy élt, hogy egy kicsit közelebb, élő és közvetlen kapcsolat Istennel, adoráción, kompasszión, alkalmasint, tovább evangelizáción keresztül. Ezt a csoportot ketten vezette a Pierre és ez a Martin nevű asszony személy. 73-ra kinőtték a helyet, ketté osztódott a közösség, és érdekes, hogy most merült föl, már egy évek praktikusan ketyegett az Emmanuel, hogy valami név kéne a gyereknek. Hát hogy hívják ezt a kócerájt, akitten egyre több embert vonz meg? Hívják őket plébániákra, meg nővérkék hívták őket éjszakai szentségimádás, hogy valaki legyen már az oltári szentséget, meg neki meghaladta az erejüket. És két egymástól teljesen független ember az Emmanuel nevet proponálta, ugye ez az Izaiás 7.14-ben van, amikor Áhász kapja a jóslatot, a jóslatot, igen, és ez a Máté 1.23-ban ismétlik meg, hogy Emmanuel lesz a neve. Emmanuel lett a neve most 40 éve. Éve már megvolt a közösség, csak még neve se volt szegény gyereknek. A keresztelő megtörtént. Pierre 59 éves, igen rozoga ember. Kicsit gátlásokkal küzd. Én most 61 leszek mindjárt, hogyha 59 éves koromban nekem egy ilyen zűrzavaros közösségnek az alapítására bele kellett volna vágni, valószínűleg a kocsis szótár mindenféle cifrább verzióit löktem volna, de hogy én bele nem vágtam volna, mélységesen tisztelem ezt az embert. Főleg azt, hogy én parádés állapotban vagyok, fizikai állapotban vagyok az öreghez képest. Az élete következő 18 éve összeforra az Emmanuellel, szinte szétválaszthatatlan. Pierre élete egyszerűen elválaszthatatlan tőle, igazából ő az igazi tanítvány. Mindig hallja az atya szavát, és elég, hogyha olyan, mint a mestere. Rettentő szegény volt, elég sokat szenvedett. A mester tanítványa. A mester nem kímélő tanítványt, a tanítványnak meg bőven elég. Emlékeztek, Margit is kapott a pofájára hideget, meleget. Amikor látomásai voltak, közöltek, hogy igyon több, egyen több levest, akkor nem lesznek ilyen hagymázas látomásai. Mert látta Jézus szívét, ugye? A következő év években, tehát a 70-es évek második felében egyre szaporodott az imacsoportok száma, és hogy ez egységes legyen, ugye ez mindig jó és elhivatott vezetők, csoportvezetők kellettek. Isten óriás. Mindig volt valaki olyan az eredeti imacsoportban, vagy az ahhoz első körben hozzácsapódó, vagy a második körben hozzácsapódó emberek között, akik jól és elhivatottan a PR-nek a vezetése alatt tudták vezetni. Egy évet emelnék ki, ez a 1975-ös szent év, ez nagyon fontos volt a karizmatikus megújulás számára. Ebben az évben találkoztak ezek a budgyan katolikusok, amit a katolikus karizmatikusok a pápával, a hatodik Pál akkor még él. Itt Rómában volt ez a meeting, nagy ászok jöttek össze, ugye az Ann Arborból, a South Bendből jöttek össze az amerikások, akik még személyesen látták a szent lelket, tudjátok, az első kiáradás, az is azt hiszem Ann Arborban volt. És miután az Emmanuelek már kezdett neve lenni, az ifjú Emmanuelt hívták meg, hogy Franciaországot képviselje. Ez volt az, amikor a hatodik Pál az összes bíboros sikoltozás ellenére lement a karizmatikusok közé, és azt mondta, hogy a megújulás az egyház és a világ nagy lehetősége. Bizony, bizony. Ugyanebben az évben, tehát 1975-ben volt az első találkozó Parlemoniában, és azóta már hány volt ottan. Parlemonia egy eléggé lepukkant, mi fogalmunk szerint inkább egy kis mezőváros, azt mondják, hogy város. Álmos volt benne három kocsma, meg hát mondták, hogy valaha itt volt valami nővérke, aki tisztelte a Jézus szívét, de hát hol van az már. Hát most kell megnézni, hol van az már. A következő évek azok... Ja, hogy miért Parlemoniál? Hát meg kell nektek mondjam, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog. Azért, mert Pierre úgy hallotta. Onnan föntről. Wesleynek, vagy hogy hívták azt a másik, egy gyönyörű domonkos gót bazilikáik volt, ott voltak az előző évben, nem is volt rossz, voltak vagy 600-an. Most olyan turnusonként 4000-en vannak parlemoniálba. De úgy valamiért nem tetszett a Pierre-nek. Azt mondja, miért nem megyünk parlemoniálba? Mondom, egy koszos mezőváros volt. Ő úgy döntött, hogy ő ezt érezte, ezt hallotta. A következő évek még címszavakban is borzasztó hosszúak, úgyhogy csak így apróságokat próbálok kiemelni. Az öreg gyöngélkedett, ugye, ahogy öregedett, egyre rosszabb fizikai állapotban volt, sokat kellett feküdnie, valami diétát is be kellett tartania, tehát nem volt egy hadrafogható maratoni futó, nem volt egy ilyen Marik Jóska típusú bivaj. De ettől függetlenül mindig voltak olyan ötletei, amiből parádés szolgálatok lettek. A csövesekkel elkezdtek foglalkozni, most Párizs, főleg a belvárosa, az híres arról, hogy elképesztő mennyiségű csöves van. Kitaláltak a Zöld Butik nevű kocsmát, ami igazából egy kakaóbár volt. Értitek, Párizs közepén nem kocsmát csinálnak, kakaóbárt. Értitek, hátamon a szőr fel, eszébe jut valakinek ilyen. Ifjoncok, fiúk, lányok gyökértelnek jártak oda, és beszélgettek Istenről. Létrehozta az Ő Él című újságot, irodalmi tapasztalata volt, az Ő Élnek a színvonala, az parádésan jó. 71-ben vettek egy uszájt, ugye ez Franciaországban azért viszonylag gyakoribb, mint azért Budapesten, és ez a Táborhegyinek nevezték, ami azóta is a közösségnek központja. Az öreg nem tudom, hogy honnan vett rá pénzt, valami adományból megvette az uszájt, ami romhalmaz volt. Most érdemes megnézni egy luxus, hát az túlzás, de egy parádésan kialakított központja az Emmanuelnek. Egy büdös buzinyáknyunk nem volt, összetarhálták. A Szentlélek ráig potyogtatta a lóvét pont akkor, amikor kellett. Az Emmanuel terjedt, először Franciaországot kezdte behálózni, Párizsból így ugye az északi részek, aztán délfelé, baromi nagyán Franciaország. A franciák Európának a legkevésbé mobilizálható népe, én szállodás voltam valaha, tehát valami fogalmam van róla, annyi minden van abban a faluban, mármint Franciaországban, hogy egy normális francia egy életen át ki sem teszi a lábát onnan. Tehát így ment tovább a jó hír is, hogy először Párizs, aztán mellette, aztán lement délfelé, Provence felé. Szépen terjedt. Aztán először Olaszország került a látókörbe, aztán Németország, aztán szép csendesen a volt francia gyarmatok, meg az összes frankofon vidék. Befogadta az Emmanuelt. Olyan 7-8 ezeren vagyunk most. Nem sok, de nem kevés. Egy ekkora és nemzetközivé váló közösségnél igazából fontos az, hogy ne csak kitalált neve, hanem rendes neve legyen a gyereknek, tehát legyen hivatalos elismerése. Pierre elismertsége a felsőpapi körökben, meg az Emmanuel látványos eredményei, meg egyházhűsége, azt eredményezte, hogy már 1982-ben, tehát mindössze 10 évvel a megszületése után egyre több egyházmegyében elismerték. Ma már ugye pápai jogú magántársaság, tehát püspöktől független pápai közvetlen az Emmanuel. Olyan nevek bábáskodtak az elismerés, mint a Daniels Bíboros, akit lehet ismerni, az a brüsszeli érsek volt, egy óriás szintén a javából, meg az Ecsegeri Bíboros. Ezek, akiket én emlegettem, az a Suenens, az Ecsegeri, a Lüstizsé, ezek mind a második vatikáni zsinat nagyjai, előkészítői, végrehajtói közé tartoztak. Az evangelizáció körét is szélesítette Pierre nálunk, sikeresen elveszítettük a munkásságot, ők rájöttek, hogy a munkás evangelizáció nélkül nem élet az élet. Szakmák szerint találtak ki evangelizációt, kitaláltak az SOS telefont, valakik ültek egy ismert nevű, ismert című telefon előtt, hátuk mögött az oltári szentség, és bárki bármikor fölhívhatta őket. Ez nálunk is egy darabig működött, de annyi ilyen segélyvonal lett. Én azt mondom, hogy hála Istennek, hogy a miénk az meghalt. kitalálták a Fideszkót, ami a Fidesz, tehát a hit és a kooperáció, tehát az együttműködésnek a következménye, ez amikor kiküldenek valakiket furcsa helyekre segíteni, tanítani, tapasztalatot átadni. Nálunk is volt egy leányzó, aki kim volt valami sárgák között angolt tanított egy évig. Közben ugye Pierre-ről van szó, a tanítványról, aki ugye már megalapozta az Emmanuelt, ez most már állt. Erősen, két lábon. Az adorációban Jézus, mint egyetlen alap, amire lehet építeni, és az egyházon elismerték az Emmanuelt. Pierre Nemeth fiatalabb, és azért ez elég felelősséggel járt. Úgy látszik, 86-ban a szívével is elkezdett gyöngekedni, azt hiszem kapott egy masszív infarktust, de az elsőt még túlélte. Lemondott a közösség vezetéséről. Ezt azért emelem ki, mert ugye a bencéseknél is, a ferenceseknél is komoly gondot okozott az utódlás. Itt nem. Pierre nagyon jó Mózes volt, ő kinevelte maga Józsuéját. Lemondott az öreg ma, és holnap elkezdte a Gerard Arbola vezetni a közösséget, anélkül zökkenés történt volna az Emmanuel életében. Élete utolsó 5 évében praktikusan majdhogy nem ágyhoz kötött volt, igazából kimászkált, de nagyon sokat heverészett az öreg, nagyon sokat imádkozott természetesen. Még azért megálmodta a dicsőséges kereszt nevű, és nem tudom, hogy hívják ezt, mozgalmat, vagy mi a turó ez, a szenvedést Jézussal élem meg, tehát dicsőséges, és nincs benne a szomorúság. Ezt tudjátok, az, amit Jézus mondott, hogy amikor böjtöltök, ne vágjátok szomorú pofákat, mert ezt a farizeusok csinálják. Tehát úgy szenvedjél, hogy tudd, hogy a szenvedéshez most neked azért van, mert segíthetsz vele az egyházadon, a közösségeden. Ezt már praktikusan ágyba fekvőként. 1991 nagy hétfőjén halva találták a szobájában. Öröksége mi vagyunk. Az ő élete tanításának egyszerűsége, az ő életének egyszerűsége és a tanításának az egyszerűsége. Ahogy vallott maga, igazából nem is kell más, mint a mester hangja. Nem hosszú távú nagy tervekre van szükség, hanem olyan emberre, rád, rám, mindenkire, aki ma egyszerű szívvel szeret és olyan, oda ajándékozza magát, holnapját pedig az Úrra bízza. A többi már nem rajtunk múlik. Ennyi az élet. Most megkérem a Ferit, ha hallja, remélem, hogy hozza ki az oltári szentséget még egy kis időre, még egy fél órácskára. És én arra kérlek titeket, hogy csatlakozzatok hozzánk Emmanuelesekhez, hogy adjunk hálát Jézusnak, hogy ilyen tanítvány támasztott ebben az irgalmatlan korban. Hogy tényleg ennyire egyszerűek tudjunk lenni, hogy ez az egyszerűség, ez túlmutat éveken, évtizedeken, azt hiszem évszázadokon is. Ez a Margitnak, a Lakok Margitnak az egyszerűsége, Pierre egyszerűsége. Imádkozunk a boldoggal váltásáért. Igen, mert az életszentségnek ez a foka, aki ennyire hallja a mester hangját, ez megérdemli, hogy oltár emeljék. Én a szenti avatását, ha meg lesz, úgyse érem meg, nekem a boldogáltási bőséges. De aki ma egyszerű szívvel szeret és odaendékozza magát a közösségének, még ezt is kifelejtette ebből a mondatából. Holnapját pedig az Úrra bízza. Hát igen. Adjunk hálát érte. Amen.